Az egyiptomi robbantás magyar sérültjét Dahabból Kairóba vitték, 23-an haltak meg. A Körösszugban továbbra is kritikus a helyzet, újabb 182 embernek kellett elhagynia otthonát. Továbbra is komoly gond a belvíz, Tolnában legalább 2 hetet késnek a mezőgazdasági munkákkal, mert a földek nagy része még víz alatt áll. Ma Izraelben emlékeznek a náci népirtás áldozataira, helyi idő szerint 10 órakor 2 percre megáll az élet. Jó napot kívánok! Egy magyar sérültje van annak a 3 robbantásnak, amelyek tegnap este történtek az egyiptomi Dahab üdülővárosban. Pető Tibor kairói magyar nagykövet a Híradónak azt mondta, hogy a magyar férfit ma egy kairói kórházba szállították, mert sérüléseit ott tudják ellátni. A végleges adatok szerint 23-an haltak meg. 20 egyiptomi, egy svájci, egy orosz és egy német turista, utóbbi gyermek. A 62 sérült többsége ugyancsak egyiptomi. A merényletért egyelőre senki sem vállalta a felelősséget, de az egyiptomi sajtó szerint az elkövető ugyanaz az iszlám csoport lehet, amely tavaly Sharm el-Sheikhben robbantott. A magyar külügyminisztérium felhívja az Egyiptomba készülő magyarok figyelmét arra, hogy az országban magasfokú terror fenyegetettséggel kell számolni.
A 3 feltehetően öngyilkos merénylő az üdülőváros Bazár negyedében este 4:08-kor robbantott.
Egymás után 2 robbanást is hallottunk. Amikor kirohantunk, hogy megnézzük, mi történt, egy harmadik robbanás is volt a szemben lévő piacon.
Dahab egy csendes kis üdülőváros az Akabai öbölben. A merényletek időpontjában éttermei tele voltak turistákkal, különösen, hogy Egyiptomban a kopt keresztények most tartják a húsvétot. Az áldozatok többsége egyiptomi volt, de életét vesztette egy svájci, egy orosz és egy német turista is. A sérültek között van egy 53 éves magyar férfi is.
Beszállították a kairói katonai kórházba, mégis is sérülései vannak. Az állapotáról az orvosok úgy nyilatkoztak, hogy az nem stabil, és a következő napokban megpróbálják az állapotát stabilizálni.
A nagykövet információi szerint a sérültet még néhány hétig a kairói kórházban kezelik. Tegnap este Hosni Mubarak, egyiptomi elnök, közleményében szörnyű terrorcselekménynek nevezte a merényleteket. A palesztin kormány szóvivője útján nyilvánított részvétet az áldozatok családtagjainak. A merényletet az amerikai elnök is elítélte.
Mélyen elítélem az egyiptomi merényletet, ezt a szörnyű tettet, amely ártatlan egyiptomiak életét oltotta ki. Részvétünket nyilvánítjuk az áldozatok családtagjainak, és imáinkban megemlékezünk a sérültekről is.
A támadásokat Ehud Olmert izraeli ügyvezető miniszterelnök szintén elítélte. Izrael ugyanakkor lezárta egyiptomi határait, hogy megakadályozza az elkövetők esetleges átszökését. Az elmúlt másfél évben több súlyos merényletet hajtottak végre a sínai félszigeten. A legsúlyosabb Sharm el-Sheikhi robbantások tavaly júliusban csaknem 90 ember életet oltottak ki. A mostani támadásért eddig senki sem vállalta a felelősséget. A hatóságok arra gyanakszanak, hogy a korábbi merényletekhez hasonlóan ezt a támadást is egy szélsőséges iszlám aktivistákból álló sínai félszigeti csoport követte el.
Itthon továbbra is kritikus a helyzet a Körösszugban, a gátrepedések helyszínén. Tegnap estig újabb 182 ember hagyta el otthonát. A helyszínen van tudósítónk, Maja Lilla. Mik a legfrissebb fejlemények?
Jó napot kívánok! Egészen elképesztő, csak nem 7000-en dolgoznak itt a térségben, nem csak a gátakon. Ugyanis tegnap előtt döntöttek arról, hogy egy lokalizációs védvonalat építenek ki Csépa, Tisza, Sas és Szelevény térségében. Ezt itt folyamatosan készítik. Az alacsonyabban fekvő területeket emelik fel, nem csak homokzsákokkal, hanem például itt Tisza, Sas mellett az út mentén földből épül egy gát.
A védekezésben résztvevők egyre fáradtabbak, a gátakon összesen 7000-en dolgoznak már. Ma éjjel újabb 500 tűzoltó érkezett.
Jelenleg a településeken, főképpen Sason, Tisza-Sason, illetve Csépán a lakosságnak mint a 2/3 része még ott van. Ők olyan helyeken vannak amúgy is, amely a víz elvileg nem önthet el, hiszen a térképek elkészültek a modellezés alapján, ott víz nem lesz.
A belső védvonalat vasárnap este kezdték építeni. A töltésnek az a célja, hogy egy esetleges gátszakadás esetén megvédjen 4 veszélyeztetett települést, Csépát, Tisza-Sast, Tiszaugot és Szelevényt.
Tiszasas és Tiszaug között ez egy 7-800 méter hosszú töltés, Tiszasas és Csépa között 2100 méter. Az eddig beépített földmennyiség meghaladja 35-40 ezer köbméter. Pontos számot még nem tudunk, mert nincsen földmérve.
A földet több mint 100 teherautóval hordják folyamatosan a gátra, ahol aztán munkagépekkel tömörítik, hogy szükség esetén bírja a terhelést. A gátat valószínűleg az árvíz elvonulása után sem bontják majd el.
Jelenleg ugye 7 töltésrepedés van, ezek közül még mindig a legkritikusabb a két csongrádi és a két szelevényi. Azon a szakaszon itt Szelevény mellett, ahol tegnap repett meg a gát, jelenleg ott dolgoznak a legtöbben, hiszen itt csúszik most leginkább a töltés. A többi 3 helyen valamennyire sikerült megállítani, de továbbra sem mondhatják azt a szakemberek, hogy vége a veszélynek, és biztosan meg fog állni a gát. Eddig egyébként körülbelül ebben az évben árvízi védekezésre csak nem 10 milliárd forintot fordítottak, itt ebben a térségben pedig csak nem 6 millió homokzsákot pakoltak már fel. Stúdió.
A Körös-Zug vidékéről jelentkezett Maja Lilla. Új módszerrel próbálják megfékezni a gát további csúszását Csépánál, ahol most először repett meg a töltés. A szakemberek 12 méteres futószalagot építenek, mert a katonák már derékig érő vízben dolgoznak, és így gyorsítják a homokzsákok célba jutását. Ezen kívül vízzel teli ballonokkal próbálják terhelni a töltést.
Ezen a szakaszon a gátnak az egyik oldala már csak homokzsákokból áll, a töltés pedig folyamatosan csúszik lefelé. Ezért a szakemberek úgy döntöttek, új módszerrel fogják meg a töltést. A víz már annyira szivárog, hogy a kétéltű járművek is csak nehézkesen tudnak mozogni. Szegednél nincs nagy baj, ilyen csurgások több helyen előfordulnak. A szakemberek azonban folyamatosan figyelik a terepet és homokzsákokkal zárják el a vízútját. A belvárosban 200 ezer homokzsákkal védekeznek.
Olyan beavatkozás, amely konkrét veszélyhelyzethez kapcsolódik, nincsen. Preventív jellegű munkálatok folynak.
Az ellennyomó medencék néhol már csak nem teljesen kiszáradtak. A szakemberek szerint a csapadék mennyiségétől függően várhatóan 2-3 hét múlva kezdhetik meg a medencék elbontását. A partfal megerősítése azonban elengedhetetlen, mivel 1979-ben még nem ilyen magas vízálláshoz tervezték, tette hozzá a védelemvezető.
Két hetet késnek a Tolna megyei gazdák a földmunkákkal, mert a téli és a tavaszi csapadék miatt belvízes a talaj. A 214 ezer hektár szántóföldből 6 ezeret borít víz. Ahhoz, hogy behozzák a lemaradást, 20 fokos meleg és száraz idő kellene.
Körülbelül ilyen vízborítás van a szántóföldön.
Kővári László panaszkodik. 120 hektáros szántójából 20 hektár víz alatt van, és még 8 hektáron kárba veszett a vetés.
Búzából is egy olyan 20% gyakorlatilag kipusztult a belvizes területek miatt, és körülbelül a összességében 120 hektárból egy 20 hektár lesz az, amivel nem valószínű, hogy az idejében valamit is fogok tudni termelni.
Ennek a téli és a tavaszi csapadékos időjárás az oka. Az elmúlt héten is egy nap leforgása alatt 40 mm eső esett. Emiatt pocsolyákban áll a víz a földeken. Tolna megyében a 214 ezer hektár szántóból 6 ezret borít víz. Emiatt például a cukorrépa és a krumpli felét vetették csak el.
A napraforgónak mintegy fele az, ami elvetésre került. A kukoricából viszont sajnos csak 10% az, ami el lett vetve.
A munkálatokkal május elejéig kellene végezniük a gazdáknak, tette hozzá az osztályvezető. Ehhez azonban tartósan 20 fok körüli meleg és száraz időjárás kellene.
500 milliárd forint államháztartási megtakarítást eredményező tervet kell kidolgoznia a kormánynak, javasolja friss konjunktúra jelentésében a Kopindatorg. A kutatóintézet szakértői úgy látják, hogy a magyar költségvetési politika hitelességét csak határozott lépések állíthatják helyre. A Kopindatorg szerint az államháztartás 2000 milliárd fölötti intézmény fenntartási költségeinek 10-15%-a gyorsan lefaragható, és ez már önmagában 200-300 milliárd forintos megtakarítást hozhat. A gyógyszerkassa kiadásai úgy is csökkenthetők, hogy a drágább gyógyszerek százalékos támogatása helyett bevezetik a hatóanyagok egyösszegű támogatását. A Kopintnál úgy vélik, hogy a felsőoktatásban csökkenteni kell az államilag finanszírozott helyek számát, és szigorítani kell az akkreditációt. Eddig 18 ezer vállalkozás nem végezte el az elektronikus adóbevalláshoz szükséges regisztrációt azok közül, akik május 1-től már csak így vallhatják be adójukat. Ebbe a körbe összesen 51 ezer kiemelt adózó tartozik, több mint 2 millió foglalkoztatottal. Májustól megszűnik a chipkártyás rendszer is. Ezután az ezt használók is csak az elektronikus ügyfélkapun keresztül küldhetik el a bevallást. Az elektronikus adózással kapcsolatos tájékoztató anyagok megtalálhatók az adóhivatal honlapján és a magyarország.hu internetes oldalon. Irán felfüggeszti kapcsolatát a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséggel, ha az ENSZ biztonsági tanácsa szankciókat vezet be az ország ellen. Ezt az iráni atomprogramért felelős vezető tisztségviselő jelentette be egy teheráni konferencián. Ali Larijani egyben a legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács titkára, és ő vesz részt Irán nevében a nemzetközi atomtárgyalásokon is. Irakban újabb merényletet követtek el, a főváros keleti részén Muqtada Sadr síita vezető irodái közelében minibuszban rejtett bomba robbant. Az akcióban ketten meghaltak, három rendőr megsebesült. A halottak száma emelkedhet, mert az egyik szemtanú beszámolója szerint sokan ültek a minibuszban. Többen Muqtada Sadr magánhadseregét vádolják az erőszak szításával, de az élesen Amerika ellenes vezető tagadja a vádakat. Tüntetők fogadták Athénban az amerikai külügyminisztert. Az Egyesült Államok külpolitikája és az iraki katonai jelenlét ellen tiltakoztak. Condoleezza Rice közben görög kollégájával, Dora Bakoyannival tárgyalt, többek között a kettéosztott Ciprus békés egyesítésének lehetőségéről. Rice 5 napos körútján ellátogat Törökországba, és Szófiában részt vesz a NATO külügyminisztereinek tanácskozásán. 10 000 ausztrál és új-zélandi emlékezett az első világháborúban elesett honfitársaikra a Törökországhoz tartozó Gallipoli félszigeten. A brit hadseregben szolgáló katonák 1915-ben 9 hónapon át harcoltak a Dardanellák tengerszoros megszerzéséért, sikertelenül.
Ausztrália és Új-Zéland legnagyobb háborús vérvesztességére emlékeztek Canberrában, az ausztrál fővárosban, a háborús emlékműnél. Az Anzac napon nem csak a Gallipoli félszigeten elesett ezrek emléke előtt tisztelektek, fejet hajtottak a többi háborúban meghalt honfitársaik emléke előtt is. Sydneyben a Martin Place nevű emlékhelyen gyűlt össze a több ezres tömeg.
Fontos azt is tudnunk, hogy most sem kevésbé veszélyes akciókban veszünk részt, főként Irakban és Afganisztánban.
Törökországban, az egykori csatahelyeken, a Gallipoli félszigeten is ezrek gyűltek össze. Ausztrál és új-zélandi hátizsákos turisták az év minden szakában elzarándokolnak a Kemal Atatürk által vezetett török hadsereg harci sikereinek helyszínére.
A II. Világháborúban elkövetett náci népírtás 6 millió zsidó áldozatára emlékeznek Izraelben. Helyi idő szerint 10 órakor az ország egész területén 2 percre megállt az élet. Amint megszólaltak a szirénák, mindenki félbehagyta munkáját és felállva adta meg a tiszteletet az 1940 és 45 között elpusztítottak emlékének. A II. Világháború után több mint 60 évvel Izraelben ma még nagyjából 250 000 holokauszt túlélő él. A nepáli ellenzéki szövetség felhagyja több hete tartó demokrácia párti tüntetéseivel. Ezt azután jelentették be, hogy a nepáli király közölte, újból összehívja a 2002-ben feloszlatott parlamentet. Az ellenzék ugyanakkor még megtartja a mára tervezett tüntetést, amely így ünnepi gyűléssé alakul át. A 7 párti ellenzéki szövetség azt is tervezi, hogy tűzszünetet köt a maoista felkelőkkel, akik azonban továbbra sem hajlandók leállítani akcióikat. A himalájai királyságban 2 hetet tartanak az uralkodó távozását követelő tiltakozó megmozdulások, amelyek többször erőszakba csaptak át. Bővítik a Panama csatornát. A 91 éve megnyitott vízi út ezzel a 21. század követelményeinek akar megfelelni. A bővítés után az eddiginél nagyobb teherszállító hajók is áthaladhatnak majd a zsiliprendszeren.
Panama 5 milliárd 300 millió dollárt, jóval több mint 1000 milliárd forintot szán az Atlanti és a Csendes óceán közötti 80 kilométeres vízi út korszerűsítésére. Majdnem akkora összeget, mint amekkora a közép-amerikai ország egy éves költségvetése. A rendkívüli jelentőségű elhatározást az államfő Martin Torrijos jelentette be. A globalizáció és a kereskedelem növekedése azt eredményezte, hogy a hajógyárak egyre nagyobb tengerjárókat építenek. Nagyobbakat, mint amekkorák a zsilipeken átférnek.
Ha nem nézünk szembe a kihívásokkal, a csatorna bővítésével, hogy még hatékonyabban szolgáljuk ki a hajózást, akkor más útvonalak fognak megépülni. Ez mindenki számára világos.
A beruházástól azt várja Panama, hogy a 91 éve épült csatorna továbbra is megmarad a világ egyik legfontosabb tengeri útvonalának. Az 5 évre tervezett építkezésen 7000 embernek tudnak majd munkát adni. A panamaiak többsége ezért is támogatja a csatorna felújítását és bővítését.
Kizárólag nők számára fenntartott kocsikat kapcsolnak mostantól a brazil nagyváros Rio de Janeiro metró szerelvényeihez. A rózsaszín csíkkal ellátott kocsik a forróvérű brazil férfiaktól óvják majd a hölgyeket, akik gyakran vannak kitéve zaklatásnak. A városban közlekedő 33 szerelvény mindegyikében lesz egy-egy női kocsi. Ezektől, ha szükség lesz rá, a biztonsági őrök tartják majd távol a férfiakat. Ciklontól retteg az ausztráliai Darwin. A kontinens északi részén fekvő várost az előrejelzések szerint ma éri el az óránként 350 kilométeres sebességgel száguldó pusztító légörvény, amely a Monica nevet kapta. Az Egyesült Államok középnyugati vidékén közben legalább 2 tornádó söpört végig az éjszaka. Az egyik éppen egy repülőteret érintett. A felvételen látszik, ahogy a törmelék kavarog a levegőben, amint a spirálisan forgó légörvény átsöpör a hangárok felett. Sebesülésekről nincs hír, de átkutatják az autópályák környékét, hogy biztosak legyenek abban, hogy egy járművet sem perdített le az útról a tornádó. 170 ezer rókaveszettség elleni vakcinát szórnak ki Tolna és Baranya megyében. Az úgynevezett rókacsokikat repülőgépről dobják az erdős területekre. A cél a veszettség megelőzése.
Ezek a gépek szállnak majd fel és szórják ki az oltóanyagot. A dobozokban vannak a vakcinák. Ezeket egy tározóba rakják, ennek segítségével kerülnek majd ki a levegőbe.
Előre megtervezett útvonalak vannak, minden gépre, kilométeres csíkokba tessék elképzelni, és nagyjából kilométerenként 20-25 darab óvos sűrűséggel szórjuk el.
Ezeket a vakcinákat a rókáknak dobják ki. Az erdőkben ugyanis több ezer él a ragadozóból. Elsősorban ezek az állatok kaphatják el a veszettséget.
Lehet egy kóboreb is, vagy bármilyen húsevő ragadozó, amely mondjuk megmar egy vadat, vagy embert, vagy a vadászkutyát, az fertőzés terjeszt, és a vírus az embert is megbetegíti.
Ha valaki mégis érintkezik egy veszett állattal, azonnal orvoshoz kell fordulnia. A veszettség ugyanis gyógyíthatatlan betegség.
Nagyon fontos tudni, hogy még a mai fejlett orvostudomány sem tudja gyógyítani ezt a betegséget, tehát azt mondhatjuk, hogy általánosságban, hogy halálos betegség.
Magyarországon 1992-ben volt utoljára tragédiával végződő veszettségfertőzés. Azóta szórják ki évente a vakcinákat. Baranyában és Tolnában körülbelül 170 ezer darabot.
Ketten meghaltak, hárman súlyosan, ketten pedig könnyebben megsérültek egy hármas karambolban Szentendre és Budakalász között. A 11-es úton 2 személyautó frontálisan karambolozott, majd egy harmadik is beléjük rohant. A sérülteket csak a tűzoltók tudták kiszabadítani a roncsokból. Mindjárt uniós és kulturális hírek következnek. Kétséges Bulgária januári csatlakozása, mert riasztó méretű a korrupció és a szervezett bűnözés. Folytatódik a szoftverper, a Microsoft állítólag megsértette az unió versenyszabályait, a cég tiltakozik és fellebbez. Soha nem látott fotók és dokumentumok is szerepelnek a Márai Sándorról kiadott reprezentatív albumban. Először uniós hírek. Az uniós országok mezőgazdasági miniszterei a madárinfluenza miatt nehéz helyzetbe került baromfi tenyésztők kárpótlásáról tárgyalnak. A magyar ágazat akár 6 milliárd forintos támogatásra is számíthat.
Az eddigi szabályok értelmében csak a madárinfluenza által okozott közvetlen veszteségek után járna kompenzáció. Az Európai Bizottság azonban most azt javasolja, hogy térítsék meg a kényszervágás és a termelés csökkenése miatti károkat is. Korábban Brüsszel jelezte, hogy a támogatás várhatóan kiterjed majd a feldolgozóknak nyújtott hitelekre, amelyekhez állami garanciát és kamattámogatást adhatnak a kormányok. Egyes tagországok szeretnék, ha a kárpótlás teljes összegét az Európai Unió vállalná magára, mások viszont az eddig nemzeti hatáskörben nyújtott segítség egy részének visszatérítését sürgetik. A brüsszeli döntéssel minden esetre a magyar baromfi tenyésztők és feldolgozók 5-6 milliárd forintos támogatásra számíthatnak.
Az Európai Bizottságnak dolgozó tanácsadók szerint el kellene halasztani Bulgária jövő januárban esedékes csatlakozását. Az országban ugyanis hatalmas méreteket ölt a korrupció és a szervezett bűnözés. Elemzők azonban inkább azt valószínűsítik, hogy Brüsszel nem a halasztás, hanem a szigorú védzáradékok és az uniós pénzek folyósításának feltételekhez kötése mellett dönt majd.
Az Európai Bizottság május közepén teszi közzé jelentését Bulgária és Románia felkészültségéről. A két ország ugyanis jövő januárban csatlakozna az Európai Unióhoz. Klaus Janssen, a jogi rendészeti téma egyik felkért német jelentéstevője azonban egy brit lapnak nyilatkozva már most kétségbe vonta, hogy Bulgária alkalmas lenne a belépésre. A tanácsadó szerint olyan mértéket ölt a korrupció és a szervezett bűnözés, hogy az ország integrációját el kell halasztani. Janssen úgy tudja, hogy a bolgár illetékesek titkos információkat adnak ki a helyi maffiának. Ez pedig veszélyeztetni a későbbiekben az uniós intézmények és a bolgár hatóságok együttműködését. Bulgáriában ráadásul a rendőrség munkájának színvonala jelentősen elmarad az EU szabványoktól. Az uniós szakértők ezzel is magyarázzák, hogy az országban rendkívül gyakoriak a nyílt utcán megrendelésre elkövetett gyilkosságok. Elemzők szerint azonban Brüsszel mégsem a bolgár csatlakozás elhalasztását javasolja majd, hanem szigorú védzáradékokat iktat a csatlakozási szerződésbe, az uniós pénzek folyósítását pedig a reformok teljesítésétől teszi majd függővé.
A csaknem félmilliárd eurós bírság és az Európai Bizottság által megállapított korrekciós intézkedések visszavonását próbálja elérni a Microsoft. Az amerikai számítástechnikai óriás cég ügyét tegnap kezdte tárgyalni az Európai Unió úgynevezett elsőfokú bírósága Luxemburgban. Az Európai Bizottság 2004 márciusában azt állapította meg, hogy a cég megsértette az unió versenyszabályait, és emiatt üzletpolitikájának módosítására szólította fel, valamint 497 millió euró versenybírságot szabott ki az amerikai cégóriásra. A héten bírósági meghallgatás zajlik, ítélete a jövő év második felében várható. Kultúrával folytatjuk. Eddig publikálatlan fényképek is szerepelnek abban a reprezentatív albumban, amely Márai Sándor életútját mutatja be. A kötet a rendkívül népszerű író munkásságának számos különleges dokumentumát is bemutatja.
Egy kassai százpolgár családban született 1900. április 11-én, Márai Sándor a 20. század egyik meghatározó magyar írója, aki életének nagyobb részét emigrációban töltötte. Nem kereste a népszerűséget, nem hajszolta a sikert, 16 évesen jelent meg első írása, újságíróként dolgozott, esszéi regényei mellett költőként is publikál. Szinte valamennyi fennmaradt fotóján mosolytalan, de portréinak szigorúsága az erkölcsi tisztaság tükre. Ne feledd soha, hogy a világ fia is voltál, tűnődik a füves könyvben, és hozzáfűzi naplójában. Ez a főzet magyarból, svábból, zsidóból, szlávból, milyen keserű főzet. De ereje van, valóságos íze. Aki egyszer bekanalazott ebből, minden más emberi kosztot diétásnak érez. A II. Világháború alatti emlékirataiból kirajzolódik a meg nem alkuvó ember példája, a szó legnemesebb értelmében vett polgár erkölcsi tartása. Ragaszkodik ahhoz, hogy az író szabadon hallgathasson, így 1948-ban a diktatúra elől Nyugat-Európába emigrál. Nagy szomorúság, írja ekkor. Nincs honvágyam, de Magyarország nélkül még sincs számomra semminek igazi íze, értelme. Élete végéig ír, a sors azonban nem kíméli, felesége után fogadott fiát is elveszti. 89 évesen a kaliforniai San Diego-ban főbelövi magát, hamvait a csendes óceánba szórják. Életművének népszerűsége halála után is töretlen. Ennek tényeit és képeit mutatja be, érzékletesen és filológiai pontossággal a Helikon kiadó Márai Sándorról szóló reprezentatív albuma.
Kicsit mélabús, fanyarhumorú, ám igényes és fülbemászó zenének jellemzik az Illúzió együttes produkcióit. A rendszeresen koncertező zenekar legújabb albuma a napokban jelent meg.
Maga,
intellektuális irónia árad a dalok szövegeiből, a zene pedig úgy fokozza a hatást, hogy közben udvariasan azt is elszórakoztatja, aki nem óhajt bajlódni az elvont és kifinomult utalások, sejtetések motívumaival. De igazából az a hallgató jár jól, aki nem csak a dallamokkal sodortatja magát, hanem vállalja a játékot is, amit a gyakran talányos versek kínálnak.
Talán ahonnan meg lehetne fogni ezt a zenét, az az, hogy kicsit a sanzon világot próbáljuk visszahozni, de most itt a 21. században. A szövegek is valahogy rólunk vagy a korunkról szólnak, de egy picit az előadásmód visszakacsint. Tehát, hogy több mindent ötvözünk, és ez nem stílusokra, hanem mondjuk adott műfajokra is értendő.
Az Illúzió zenekar dalainak világa nem követi a divatokat, ám nem mond le arról, hogy dallamai, harmóniái a legigényesebb kávéházi sanzonok hagyományait folytassa.
Egy szerencsés találkozás, mert ez inkább a barátságról szól. Tehát nagyon régen zenélünk együtt, rengeteget vagyunk egyébként is együtt. Mi azt csináljuk, ami nekünk tetszik, de úgy tűnik, hogy tetszik az embereknek. Tehát ennek meg nyilván örülünk.
Az Illúzió együttes tagjai nem főállású muzsikusok, de professzionális módon zenélnek. Közönségük rendszeresen találkozhat velük különböző klubokban. Melankolikus humoruk, intellektuális játékosságuk minden jellegzetességét érzékletesen közvetíti a legújabb lemezükön található válogatás is.
Rembrandt születésének 400. évfordulóján Hollandiában az idén legalább 1,5 millió olyan turistára számítanak, aki Rembrandt miatt utazik az országba. A fény festőjeként világhírűvé vált Rembrandt 14 évesen kezdte képzőművészeti tanulmányait szülővárosában, a hollandiai Leidenben, és 4 évvel később már saját műtermet nyitott Amsterdamban. Korának egyik leghíresebb festőjeként a holland főváros szinte valamennyi főméltósága felkérte őt portréjának elkészítésére. A sokat foglalkoztatott Rembrandt mégis szegényen halt meg. Kisfia halála után lelkileg összeomlott, vagyonát pedig antik műtárgyakra és drága ruhákra költötte. Hollandiában az emlékév kapcsán a Valódi Rembrandt című tárlat minden bizonnyal egyike lesz a legsikeresebb bemutatóknak. Ezen a kiállításon ritka, már-már feledésbe merült alkotások is láthatóak. Mindjárt időjárás jelentés következik, de előbb nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Az egyiptomi robbantás magyar sérültjét Dahabból Kairóba vitték, a merényletekben 23-an haltak meg. A Körözzugban továbbra is kritikus a helyzet, újabb 182 embernek kellett elhagynia otthonát. Továbbra is komoly gond a belvíz, Tolnában legalább 2 hetet késnek a mezőgazdasági munkákkal, mert a földek egy része még víz alatt áll. Ma Izraelben emlékeznek a náci népirtás áldozataira, helyi idő szerint 10 órakor 2 percre megállt az élet. Röviden az időjárásról. Több órás napsütés mellett, főleg északon, északkeleten lehet egy-egy zápor, zivatar. A legmagasabb hőmérséklet délután 22 és 26, késő este 15 és 20 fok között alakul. Sporthírekkel, körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk. Hírekkel pedig ma kivételesen 4:45-kor jelentkezünk legközelebb. Találkozzunk akkor is, viszontlátásra!
A rossz szomszédra tudok példát, nekem van egy nagyon rossz szomszédom, egy elvetemült ember.
Reméljük, nem látja most a televíziót,
remélem,
hogy rossz szomszédod lesz.
Állandóan bömbölteti a magnetofont, bulikat csinál, átjár hozzánk, kölcsönkérni dolgokat, amit később
jelentsd.
Egyébként a legkisebbik fiam a szomszédom.
Az önmagától megrészegült fiatal társaság a hetedikről lefele a sok kanyartól ugye annyira elszédült, hogy a kis rokalányt néha eldobták a sarokba, és akkor hétfőn, csütörtökön, illetve a köztes napokon mentem föl, és akkor szépen felmostam a dolgot.
Egy néni megállított. És azt mondja, kérem szépen, gondnak úr, fajtalankoznak a gangomon, randalíroznak, mit csinálja? Kérem szépen, én csak a televízióban vagyok gondnok.
Önök kérték. Kedden este Fényes Szabolcs dalaival.
Mi elég régen nem járunk Magdiba.
Csak azt nem értem, hogy ezt a szegény Évát miért hagyják mindig ott a férfiak.
Lehet, hogy én ölöm meg Juditot.
Szegény. Miért pont őt?
Én még ártatlan vagyok.
Felmondom az állást Tibornál és elköltözöm.
Milyen a pótapoka?
Milyen pótapoka?
Ti is összevesztitek ezzel a helyes fiatalemberrel.
Hát, nagyon úgy néz ki.
De faggatod a lányaidat az anyjukról.
Nagyon mehet néked van, nyitva van az ajtó. Indulj.
Kell a versenyre.
Mi a baj?
Megjött, fáj a hasam, így nem tudok menni.
Itt egy új gyógyszer, nekem segít.
A kettőt egyszerre?
Igen.
Az Alboflex M kombinált csomagolású tabletta két hatóanyagot tartalmaz. Az egyik fájdalomcsillapító, a másik görcsoldó hatású, így gyors és hatékony megoldást kínál a menstruációs fájdalmakra. Alboflex M. A nő fájdalmára.
A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Vásároljon Mastercard kártyájával, és nyerjen két jegyet a 2006-os FIFA futballvilágbajnokság július 1-i Gelsenkircheni negyeddöntőjére.
Maradandót alkotni, értéket létrehozni, fejlődni és fejleszteni csak biztos háttérrel lehet. Forduljunk bizalommal a Magyar Fejlesztési Bankhoz, hiszen nem csak céljaink közösek, eredményeink is azok lehetnek. Magyar Fejlesztési Bank. A sikeres Magyarországért.
Algoflex M. Menstruációs fájdalmat csillapító gyógyszer.
Prostata gondok? Itt az új, még tökösebb, kétszeres hatóanyag tartalmú Peponen Aktív kapszula.
Peponen Aktív. A férfi egészség.
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.